Romnik Zoltán, a legfelsőbb bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke az Inforádió arénájának vendége. Két ügyről már volt az előbb szó, a Postabank ügyről és az Energol ügyről, amelyek hosszan elhúzódó ügyek. Mind a két ügyben exponálta magát a magyar politika, minden oldala. Van, lát összefüggést az ügy elhúzódás és a politikai megszorolások között?
Nincs feltétlen összefüggés. Az igazi gondot abban látom, hogy a politikai szféra egyre több problémát próbál az igazságszolgáltatással megoldani.
Beperlem az a politikai ellenfelemet?
Például ez is, és számos egyéb kérdés. Én most nem szeretnék külön az őszi eseményekre kitérni, mert annak is politikai vonatkozásai vannak, és én magam politikai tevékenységet nem fejthetek ki, de valahol itt is bizonyos fajta politikai problémákat akartak rendőri eszközökkel, amelynek aztán ugye következményei lesznek megoldani. Én úgy gondolom, hogy ez a fajta perlési politizálás, amely kezd általánossá válni, szerepet játszik abban, hogy ezek a szervezetek kopnak. Éppen mielőtt a műsorba indultam a esti beszélgetésre, a rádióban hallottam, az állami szervek bizalmi indexéről volt egy beszélgetés, és a pontos számadatokat nem tudom elmondani, mert nem jegyeztem fel, de az volt érzékelhető, hogy az Alkotmánybíróság vezeti a listát, az Ügyészségbíróság kis pont eltéréssel követi, és hát a rendőrség esetében ez az arány már sokkal rosszabb, tehát ott a megítélés az elmúlt időszakban jelentősen romlott, és aztán sorolták a kormányt, a parlamentet, melyek a lista alsó fokain helyezkedtek el. Tehát látni kell azt, hogy a politikai természetű ügyek, tekintettel a politika megítélre, hiszen ezek a közvélemény kutatási adatok azért ezt pontosan tükrözik, ezek ártanak ezeknek a szervezeteknek. Olyan döntést hozni politikailag érdekes vagy motivált ügyben, amely mindkét oldalnak, hiszen társadalmunk megosztott ezzel, azt hiszem, még nem lépem túl azt a keretet, ami az alkotmány kijelöl számomra, hogy nem politizálhatok, de azt tudjuk, hogy megosztott a társadalom, és egy ilyen szituációban politikai természetű ügyben olyan döntést hozni, ami mindenkinek megfelel, nem lehet. Ráadásul politikai gyanúba is keveredhet a bíróság, és néhány ügyből. Elmondtam az adatokat, hogy évente 400.000 peres ügyben döntünk, több mint 8.000 nem peres ügyben. És egy olyan ügycsoport, mint például a szeptemberi eseményekkel kapcsolatos bírósági ügyek csoportja, vagy sorolhatnám ezeket a bizonyos bankárügyeket, elhúzódó büntetőgazdasági pereket, alapján az újságírók messze menő következtetéseket vannak le a publicisztikákban, leírják, hogy összeomlott az igazságszolgáltatás. Ha megnézzük, hogy ezek az eljárások, amelyet néhány bíró kolléga kénytelen letárgyalni, hány százalékát teszik ki az éves befejezésnek, mondjuk büntetőügyekben, ahol 100.000 ítéletet hoznak. Abból ez a 15-20-25 ügy hány százalékot tesz ki, töredéke. Mégis olyan általánosító megállapításokat olvashatunk, hogy megbukott az igazságszolgáltatás, összeomlott, stb. Stb. Tehát ezek a fajta megillatkozások nem segítik a tisztánlátást. Az embereknek nincsenek közvetlen tapasztalataik. Ha ők azt olvassák, hogy összeomlott az igazságszolgáltatás, ezt el is hiszik.
De akkor valamilyen módon el kell nekik magyarázni. Nyilvánossá kell tenni az egyébként is nyilvános tárgyalásokon túl az ügyek anyagait, magyarázatokat kell hozzáfűzni, mert most az emberekben az él, hogy persze a tyúktolvajt azt becsukják 30.000 évre, a bankárt meg nem csukják be, csak 20.000 forintot kell neki fizetni. Amíg ezt a bíróság, vagy aki erre alkalmas, el nem magyarázza, addig az emberek ezt fogják hinni.
Van egy ilyen társadalmi közhangulat, és ezt pontosan megértem, tehát nem hibáztatom az embereket. Ez részben a bíróságok hibájára vezethető vissza, hiszen mi sem kommunikálunk megfelelően, részben pedig arra a hátrányos helyzetre, amiről beszéltünk. Vannak olyan büntetőügyek, nem akarok neveket említni, ahol az ügyvéd folyamatos nyilatkozatai miatt olyan helyzetbe került a bíróság, hogy amikor ellentétes döntést hozott azzal, társadalmi felháborodást váltott ki, hiszen az ügyvéd már meghozta az ítéletet, itt ezt idézőjelben mondtam, ezt megértette és elfogadta a közvélemény, és utána az, hogy elítélték a vádlottat, mert egy jó néhány bizonyíték ezt alátámasztotta, az már elfogadhatatlan volt a társadalom számára.
De a labda mégiscsak a bíróságok tér felén pattog, hiszen az ügyvédről nem lehet elvitatni, hogy az ügyfele érdekében minden törvényes, beleértve a sajtónyilatkozatokat is megtegyen. A bíróságnak kéne lépnie valamit, nem?
A bíróság megpróbál mindent megtenni, a bíró nem nyilatkozhat. Visszatérünk ugyanarra a témára, tehát a bíró nem képes védekezni. Nagyon érdekes, az Európai Emberi Jogi Bíróság például egy ítéletben kimondta, hogy a bírókat azért kell védeni az alaptalan támadástól, mert nem képesek védekezni, még azokban az országokban sem, ahol nyilatkozhatnak, mert ott sem elegáns a saját ügyben, és a legtöbb etikai kódex ezt tiltja is. Tehát valamiféle konszenzusra kéne jutni a sajtóval, de a mostani helyzetben beszéltünk a bulvárosodásról, nagyon nehéz, mert a lapokat el kell adni.
A sajtó sose fog lemondani egy ügyvédi nyilatkozatról azért, mert a másik oldalon.
Teljesen egyértelmű. Az igazi gond az, hogy a szóvivő megpróbálja elmagyarázni, csak sajnos egy 11 éve folyó perben, amikor meghoznak egy döntést, amelyet 150-200 oldalon indokolnak, azt egy kereskedelmi televízió híradójába másfél percbe beszorítani, úgyhogy a szóvivő elmagyarázza a jogi indokokat, gyakorlatilag lehetetlen, de az a ügyvédi mondat, ami időnként elhangzik, hogy a bíróság súlyosan tévedett, ártatlan ügyfelemet elítélte, ez mindenki számára világos. Most, ha belebonyolódik a szóvivő abba, hogy megpróbálja megmagyarázni, hogy mi történt, akkor abban a pillanatban mi már tekintettel arra, hogy nekünk is csak 15-20 másodpercünk van, hátrányba kerülünk. Ezt a problémát igazán megoldani sehogy nem lehet. Németországban azt a megoldást találták ki, hogy köztiszteletben álló személyekből létrehoztak egy úgynevezett presszerátot, egy sajtótanácsot, és ők folyamatosan vizsgálják például azt, hogy a bírósági ítéletekről korrekt-e a tudósítás. Ha nem, akkor az illető lapot, sajtóorgánumot a nem megbízható lapok, rádiók listájára teszik, és volt olyan bulvárlap, ahol ez mint 1 milliós előfizetővesztés jelentett, mert azt mondták az emberek, hogy ennek a lapnak nem lehet hinni. Most nálunk ilyen lehetőségek nincsenek, a bíróság eddig nem nagyon erelt. Közismert, hogy én a legfelsőbb bíróság elnökeként egyetlen pert nem indítottam, pedig előfordult, hogy a legkülönbözőbb jelzőkkel illettek egy konkrét perlesztés kapcsán nagy nyilvánosság előtt, és ezt úgy érzem, hogy ezt nekem el kell tűrnöm. De természetesen van a dolognak egy másik oldala, ha mi nem tudunk megfelelően védekezni, vagy elmondani az igazunkat, akkor valahol az olvasónak, a hallgatónak, a nézőnek az a joga, hogy a valós információkat megismerhesse, az is sérül. Számomra például érthetetlen az, hogy itt most nem akarok megint egészen konkrét ügyekre utalni, de talán mindenki tudja, hogy melyik eljárásról van szó, ahol egy bűnelkövető, aki bankot rapolt, népszerűvé vált hirtelen, és nagyon sok tudósítás jelent meg, nagyon sokan érzelmileg is már mellé álltak, és ezek után elítélni egy olyat, aki hát bűncselekményeket követett el, tehát a bíró nem tett más, mint elítéli, már önmagában biztos népszerűtlenséget okoz.
Hát én ezt nem láttam annyira súlyos ügynek, megmondom őszintén, én nem láttam, hogy az emberek azért a viszkis mellé álltak volna, mert a bíróság elítélte. Tudja mindenki, hogy Huncut az ember, elkövette, de legalább stílusosan tette. Én legfeljebb ilyeneket hallottam, de hogy nem kellett volna azért becsukni, ezt nem mondják.
Persze, csak sajnos az a baj, hogy a közszolgálati rádióban is nagyon sok pozitív nyilatkozat hangzott, tehát nem volt ez ennyire egyértelmű. Na most, ha Németországban ezt megteszik, de hangsúlyozom, nem csak a közszolgálati média, akkor elmarasztalják. Minden év végén ezt a listát közé teszik, és a lapok érdekeltek abban, hogy ne kerüljenek fel a listára, tehát mértéktartó. Legalább a riporter azt mondja, hogy azért ne felejtsük el, hogy itt bankot raboltak, ne felejtsük el, hogy egy kislány meghalt, ne felejtsük el, hogy az illető elítélt, bocsánatkérő levelet írt, amit nem kényszeríthettek ki a rendőrök, noha a vallomását visszavonta. Ilyen apróságokról beszélek, amit nem tudunk eljutni közvéleményhez, mert olyan sok energiát fektetnek abba, hogy az ellentétes oldalon álló érvhalmazt felmutassák, hogy arra nekünk nincs energiánk, hogy minden egyes nyilatkozatra reagáljunk. Ráadásul úgy járunk, mint az általam említett esetekben, hogy megpróbálunk egy támadó cikkre szakmai alapon válaszolni, és azt mondja a rovat vezető, hogy nem hajlandó közé tenni. Mit tudunk tenni?
Júniusban jár le a mandátuma. Folytatná?
Erre a kérdésre most még nem tudok egyértelműen válaszolni, több mint 5 hónap van hátra. Azt azonban el kell mondanom, hogy nagyon nehéz ezt a posztot elnyerni. Tudnilik, az összes parlamenti képviselő több mint 2/3-ának az igen szavazata szükséges, És ami igazán bonyolultá teszi magát a jelölési eljárást, az az, hogy a köztársasági elnök kiválasztja a szakmailag, emberileg alkalmasnak tartott jelöltet, utána az Országos Igazságszolgáltatási Tanács titkos szavazáson dönt arról, hogy alkalmasnak ítélje, és ezután kerül a parlament elé a döntés. Tehát egy nagyon bonyolult eljáráson kell átesni. Ennek volt alkalmam 5,5 évvel ezelőtt ezt közelről látni. Szóval bizottsági meghallgatás is van, tehát nem olyan egyszerű a feladat, és figyelembe kell azt is venni, hogy nagyon sok nehézséggel is jár. Aki ezt vállalja, tudnia kell, hogy nincsen magánélete, hogy folyamatos támadások érik. Ha valaki pert nyer, az természetesnek veszi. Hogyha pert veszít, vagy elítélik, akkor dühös, és hát ennek egy jelentős a bírósági vezetőkre, kiemelten a legfelsőbb bíróság elnökére jut, tehát itt azért nagyon sok mindent mérlegelni kell. A lényegesnek én azt tartom, hogy azok a folyamatok, amelyeket megkezdtünk, azok ne szakadjanak meg. Itt van előttem az egyik tanulmány, amelyet persze többször már idéztünk, a három átvilágító közül. Ugye azt jelzi, hogy a bírói szervezet mögött az ítélkezési funkció intarat.
Ez az érintetlen.
Így van, tehát azt mondhatjuk, hogy politikailag érintetlen. Tévesen idézték az ügyészek, ügyvédek körében végzett felmérést, mert nem az 50, hanem 80.
Szám volt az első.
Igen, 80%-uk látja úgy, hogy a bíróság ítélkezése független. Az 50%-os adat arra vonatkozott, hogy az igazgatás költségvetés tekintetében független-e, nem. Ott sajnos nem, hiszen a parlament állapítja meg a költségvetést, és mint minden fejezetnek nekünk is állandó harcot kell folytatni azért, hogy a személytárgyi feltételeket biztosítsuk. Itt rendszeresen, természetesen, mint minden fejezet, mi is alul maradunk. Az éppen az előbb utaltam arra, hogy 150 ezerrel több ügy érkezett, bírót meg egyet sem kaptunk.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást.
Köszönöm szépen.